A Kritérium könyvkiadó esetében megszokhattuk, hogy sok más kincs mellett olyan hagyatékokat ad át nekünk, amelyek feledésbe merültek az évek, évtizedek alatt, és olyan szerzők kerülnek elő, akik bár lehet, hogy nem ismeretlenek, de ismeretlen kéziratokat hoznak a felszínre. A Kritérium szerkesztői természetesen külső segítséggel. És most egy ilyen kötet az, amely Nagy Borbála, aki nem teljesen ismeretlen, hiszen több kötetes szerző volt, Nagy Borbála emlékiratait tartalmazza a 20. század Csigahéjban címmel. Most a kiadó igazgatójával, Hászabó Gyulával beszélgetek, nem először, és mindig visszatérünk ez a témához, hogy hogyan is zajlik ez a kincsbányászat a kiadó esetében.
Hát kezdjem azért szerényebben, nem csak mi bányászunk a kincset, vagy érdeklődünk a kincsek iránt, de megkerestek minket a kincsek. Ebben az esetben kifejezetten erről volt szó, hogy egy időben több női emlékíró kézirata is került a kiadó homlokterébe, vagy figyelmébe, és ez az egyik csak. A töprengés az volt, hogy egy kötetbe adjuk ki őket, vagy külön-külön, hogy csináljuk, és végül is Gál György jelezte, hogy vigyázat, egészen más típusú szerzőkről van szó, egészen más korszakokról, amelyek ugye terítékre kerülnek, tehát ő azt mondja, hogy jobban tennénk, ha önállóan, és végül is emellett döntöttünk, nem mertünk sorozatnevet adni neki, mert lássuk a további felhozatalt, vagy a további kincsbányászatot, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok emlékirat még kiadásra vár, tehát egyrészt reménykedem, hogy a jelzett hárman kívül ugye most az első megjelent, még a másik kettőt szeretnénk megjelentetni, de folyjon ez tovább, és bizony nagyon bízom Egyedemese tanárnő hölgy szerzők iránti figyelmében, hogy ő is segít majd ebben a bizonyos kincsbányászatban, mert egészen biztos, hogy ugye mindegyik szerző másképpen közelíti meg, másképpen viszonyul hozzá, másképpen emlékezik. Százféle megközelítés van, de mindegyiknek a külön történetei sokkal közelebb visznek minket a korszakok megértéséhez, megismeréséhez. Ilyen értelemben számomra valóban reveláció volt. Most persze az ő könyvét mutatjuk be.
Mint kiderült, ez tulajdonképpen a 10. kötete, amely ugye post-mortem jelenik ugyan meg, de életében is több meglehetősen sikeres kötetet írt Nagy Borbála, de itt elhangzott az, hogy tehetségehez képest mégis kevéssé volt ismert. És akkor az utókornak tartozásai vannak vele szembe.
Így van, tehát ilyen értelemben azt ugye meg is kockáztattam, hogy a lánya, aki mindenben nagyon segítette Gál György munkáját, tehát ilyen értelemben egy ideális partner volt, azon kívül megőrizte. Azon kívül nagyon érdekes a kötetben közül néhány oldalas interjú, amit az édesanyjával készít közel már a 90-hez, már az édesanyja közel a 90-hez. Valószínűleg érezte ő, hogy az édesanyja irodalmi életművét azért jobban meg kéne ismertetni, vagy szükséges az eligazotáshoz egy személyes beszélgetés. És így került rövid persze. Nyilván sokkal több mindent meg kellett volna tudnunk Nagy Borbáláról, de maga a szemléletére, az írás módjára, az imádata, amit az írás iránt érez, mert többen erről van szó, arra viszont tökéletes ez. Ugyanakkor micsoda szellemi frissesség van egy 90-hez közeledő hölgyben, azt mutatják a naplójegyzetei, amelyek a 89-es fordulat után készülnek, hogy mennyire értelmesen, mennyire...
Hát tisztánlátó, elemző képesség, amelyek kiderültek ezekből a részletekből, amik itt elhangzottak.
Persze, persze. Tehát ilyen értelemben biztos vagyok benne, hogy remélem még több ilyen női emlékírót találunk és kiadjuk. De hogy ilyen nem lesz, ebben majdnem biztos vagyok. A másik dolog, és ugye erre céloztam, hogy folytatnunk kell a kincskeresést abban a bizonyos konyhai fiókban, amelyről szó van az interjúban is, ahova ő gyűjti ezeket a kész könyveket, történelmi regényeket, amelyekből egy néhány megjelent, de valamilyen oknál fogva, és ezt nem tudom, nincs erre magyarázatom, a többi nem került a kiadó asztalára. Hozzánk biztos nem került. A Dáciával létezhetett egyfajta együttműködés, de hogy a Dácia ugye kiment divatból szegény megszűnt, így aztán már valószínűleg, hogy nem lehetett folytatni, és akkor a család is egyéb dolga volt, de az nagyon fontos, hogy viszont Réka, a lánya szigorúan megőrzött mindent, és így remény van arra, hogy ezt az embert kicsit jobban felfedezzük, mert ránk fér, nekünk van rá szükségünk.
Így legyen, és akkor várjuk a következő Nagy Borbála, és nem csak Nagy Borbála által ránk hagyott értékek megjelentetését a Kritérium, és nem csak a Kritérium által.
Hát így legyen, reménykedjünk benne. Még amíg élünk mi is, mert hát azért mi is közeledünk a 90-hez, ha nem is vagyunk olyan józanok és frissek, mint Nagy Borbála volt.
Megszokhattuk azt, hogy Gál György műhelyéből nem csak saját kötetek jönnek ki szép számmal, hanem szívügye más kötetek gondozása is, főleg a kolozsvári szerzők emlékiratai. Nem is olyan régen két ilyen kötetet vettünk a kezünkbe az adventi könyvvásár alkalmából, most pedig itt van ez a nagy borbála kötet, amelyet szintén dr. Gál György szerkesztett. Hát azt hiszem, hogy ez egy külön sarka a szerzői hivatástudatodnak, hogy másokat is felszínre hozni, amellett, hogy a saját köteteket is megalkotni. Miért külön érdekes ez a nagy borbála kötet? Mert itt megint az van, hogy műfajilag kell besoroljuk a kötetet, illetve el kell helyezzük, mert sokfelé lehet elhelyezni, akár csak helyszín szempontjából is, habár ez is tulajdonképpen a kolozsvár kötetek sorába illik.
Igen, hát már sokan elfelejtik, hogy én tulajdonképp irodalomtörténész volnék, legalábbis pályám első felében ezt műveltem.
Tehát a helytörténészi kvalitások és munkásság az elnyomta ezt?
Igen, így van, hogy a 90-es évektől aztán nagyobb volt az érdeklődés a helytörténet iránt, és rendre most már inkább helytörténésznek emlegetnek, neveznek.
De valahol ez a kettő találkozik, az irodalomtörténet és a helytörténet, és nagyon érdekes akkor, amikor olyan munkák kerülnek felszínre, amelyek szolgálják mind a két területet. És ez egy ilyen munka, ez a mai, azt hiszem. Ez a mostani a nagy borbála Kriterion könyvkiadó által megjelentetett emlékhivatai kötet.
Így van. Tehát éppen így is talált rám ez a kötet, hogy mint helytörténész ismertem a helyszíneket és az eseményeket. Ugyanakkor, mint irodalomtörténész, hát feljogosítva éreztem magam, hogy a kiadványnak a tartozékait, előszót, jegyzeteket, magyarázatokat megírjak hozzá, és egyáltalán a szöveget olyan állapotba hozzam, hogy az sajtó alá kerülhessen. Úgyhogy főleg a kolozsvári rész az nagyon talált az én eddigi pályámhoz, viszont a szöveg egyharmada körülbelül az Csíkszeredában játszódik le, mert ott született Nagy Borbála.
Aki azért Bukarestbe, Konstancára, Karakalra is elkerült, és élete nem kis részét töltötte ott. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, ténylegesen a 20. században olyan jellemző életpálya.
Igen, hát a romániai magyarság szempontjából ez kifejezetten, mondjam úgy, példaszerű ez a pálya. Fel lehet mutatni, hogy egy lány, aki még az egyetem első évét Budapesten végzi, és aztán közbeszól a határrendezés, és akkor a második évtől Bukarestben tanul, és ott kell románul is megtanulnia, és azután a diplomájával tanít két román városban is, Konstancán, ami akkor még inkább görög jellegű város volt.
20-as évek. Görög-török.
Görög-török, így van, és akkor Karakalban 3 évet, amelyik aztán már tiszta román város, aztán visszakerül Csíkszeredába, és végül Kolozsvárt folytatja a tanári pályáját, és itt is a 40-es években román tannyelvű iskolában tanít eleinte. Úgyhogy ilyen, mondjuk úgy, tarka életpályát kevesen futottak be, de ez mutatja, hogy lehetséges volt egy ilyen pálya, meg lehetett rendre tanulni románul, olyannyira, hogy a végén, 40-es évek elején ugyanolyan jól érezte magát a román tannyelvű kolozsvári Magyar Király Állami Gimnáziumban, mint akár a magyarban.
Sőt, fordított román nyelvből például Szadov Jánó műveit.
Igen, hát nem csak írt színműveket, írt 7 regényt, és a most megjelent önéletrajzán kívül nyilván fordított is, és önálló kötetben jelentek meg ezek a Szadov Jánó fordításai. Hát az 1950-es években egy románul jól tudó magyar tollforgató az gyakran egészítette ki a keresetét is a fordításokkal, mert akkor ez nagyon menő cikk volt. És nyilván neki jó volt a szövege, úgyhogy kapta a megrendeléseket ezekre a kiadótól.
Az 50-es években még maga Szadov Jánó is élt.
Hát hogy nem? Az életében volt. Azt nem tudom, hogy Szadov Jánó látta ezeket a köteteket, de feltételezem, hogy eljutott hozzá is a magyar fordítás sorozata.
A kötetet, amikor elemezzük vagy olvasjuk, itt kiderült az ugye, hogy végeredményben itt sok apró kis történetből, mozaikszerű elemekből áll össze az egész. Tehát érdekes, sokszínű, és éppen ezért olvasmányos, mert a mai ember szereti az apróbb történetek a mozaikszerű kis gyöngyszemek által összeállított teljes képet, mert nincs időnk. Tehát ezt lehet úgy is olvasni, mint szilánkokat, amelyek az egész vészei, ugye? Vagy ki lehet emelni bizonyos hangsúlyos vészeket?
Így van, tehát tulajdonképpen ugye 1904-ben született, és már úgy 10-től kezdődnek az emlékezések, és az 1990-es évek elejéig fut az életút, és akkor vannak olyan gócpontok, ahol egy kicsit többet időz. Ilyen például az első világháborúnak a kitörése, a román betörés 1916-ban, a menekülés, amikor Háromvárosban is jár iskolába sorba, egyszer Kolozsvárt, aztán Debrecenben, végül Pesten, aztán megint visszakerül már romániai Csíkszeredába, és ott fejezi be a tanulmányait, vagy ilyen a bukaresti magyar diák élet, ő volt az első magyar diáklánya bukaresti román egyetemen, legalábbis így maradt fenn a köztudatban az ottani Kós Károly magyar egyetemi hallgatók körének az első női tagja volt, az öccse volt az elnöke, ő orvosit végzett Bukarestben, vagy ilyen fordulópont 1940, amikor elhatározza, hogy Kolozsvárra telepszik át családostól, vagy ilyen 1944, amikor viszont arról dönt, a férjét is rákényszeríti, hogy helyben maradjanak, ne meneküljenek el az orosz csapatok érkezése elől. Tehát az élete számos ilyen fordulópontot tartalmaz, és ezeket színesen leírja, de az olyan kis kalandokat is, mint amikor Konstancán egy román tiszt udvarolni kezd neki, és meg akarja mutatni a tengerpartot, és ő beül a kocsijába, és a tiszt kiviszi a tengerpartra, és ott bizalmaskodni kezd vele, és alig tud megszabadulni ebből a helyzetből, de van annyi ereje, hogy mégiscsak megszabadul és visszaér Konstancára.
Tehát akkor ez a kötet az akkori társadalom csoportos jellemrajza is, de egyéni jellemrajz is, tehát képet kaphatunk a háttérről is a magánéleti történések mellett, társadalmi történelmi háttérről.
Igen, tehát aki egy kicsit is ismeri ennek a 90 évnek a történetét, az általában utalást kap a nagy politika eseményeire, de különösen annak a személyi vetületeire, tehát hogy mit döntöttek a hatalmasságok, és azután hogy csapódik ez le az ő és családja életében. Tehát éppen ezért olvasmányos, mert a nagy eseményeket úgy néhány mondattal jellemzi, és azután a saját történetét azt jobban megformálja, olvasmányosan meséli el.
Tulajdonképpen Nagy Borbála kézirata mellett további két kézirat is előkerült, amelyek publikálásra várnak. Szerkesztésre és publikálásra, úgy értettem.
Tehát Nagy Borbála ma is még nem tudjuk, hogy pontosan hány regényt írt, mert egymás után írta őket, és nem adta le kiadóknak, hanem, ahogy ő mondta, a kredencen helyezte el őket, hogy majd eljön az ideje a megjelentetésüknek, ha valakit érdekelnek. Na most halála után 30 év telt el, amíg ez az önéletírás is előkerült, a lánya Teodorescu Nagy Réka nyújtott át a kiadónak az önéletírást, és onnan került az én kezeimbe, hogy rendezzem sajtó alá. Ezen kívül még több kézirata maradt a családnál. Ezeknek a számbavétele, értékelése és esetleges kiadása az még további kutatásra vár, illetve kiadóra, aki vállalja a sajtó alá bocsátását.
Akkor reméljük, hogy lesz még alkalom Nagy Borbála és más rejtőzködő értékeink, irodalmi és emlékirat értékeink közétételére. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok Gál Györgynek!
Köszönöm a lehetőséget, hogy beszéljek erről a szép önéletírásról.